A következő percekben az apáké a főszerep, az Apa Akadémiáról fogunk beszélgetni. Egyrésztről van itt egy információs áramlás, egy olyan lehetőség, ahol tanulni lehet magát az apaságot, másrésztről van egy közösségépítés. Aki a vonalban itt van velem, Léder László, az Apa Akadémia alapítója. Halló, üdvözlöm!
Szeretettel köszöntöm én is, és a kedves hallgatókat is.
Milyen igények hozták létre az Apa Akadémiát?
Ugye pszichológus vagyok, és abból indultam ki, hogy engem meglepett, hogy mennyire keveset tanulunk az apákról már az egyetemen, és ha megnézzük a szülőséggel foglalkozó könyveket, nem csak a tankönyveket, ugye, ami kapható mondjuk a boltokban, vagy akár YouTube videókat, akkor nagyon kevés szó esett az apákról. Ez egyébként drámaian és pozitívan változott az elmúlt 5-10 évben, de engem ez nagyon zavart, hát hogy lehetséges az, hogy a gyereknevelésből az apák valamiért kimaradnak, és elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és hát teljesen megdöbbentett, hogy milyen elképesztő igény van erre.
Wow.
Tehát nagyon sokan megkerestek, és hozzáteszem izgalmas módon, hogy nem csak apák, tehát nagyon sok anya azzal, hogy neki is jó lenne tisztázni, hogy az ő apjával miért volt rossz a kapcsolata, vagy hogyan tud a férjének segíteni, vagy a leendő férjének, vagy a gyermek apjának, hogy vannak kérdések, amiben elakadnak. Tehát ez egy elképesztően izgalmas dolog, de a fő motívum az volt, hogy azt éreztem, hogy ezzel igazából túl keveset foglalkozunk.
Ez milyen érdekes, amit mondod, hogy nem csak az apáknak tud segíteni, hanem az apa kapcsolat egy emberben meg tud változni, akár az apasság megismerésével.
Ugyanazokat a módszereket használom, tehát terápiás módszerek, mély beszélgetések, támogatás, átbeszéljük a múltat, jó példákat, tehát aki már találkozott pszichológussal, tudja, hogy ez nagyjából hogy megy. A témából pedig őszintén megmondom, hogy nekem is fel kellett készülnöm. Tehát olyan, annyira nem tanultunk erről, hogy hát én az elmúlt, hát most már mondhatom 20 évemet azzal töltöttem, hogy ami létezik, kutatás, elolvastam, kapcsolatba léptem külföldi apa szervezetekkel, akik apáknak adnak tanácsot, részt vettem konferenciákon, tehát nagyon-nagyon megszerettem ezt a témát, de az, amit mondott, az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy hát ez nem egy férfi klub, hanem ide apákat, anyákat, sőt még nagyszülőket is sokszor várunk, mert ugye így az apaságról lehet úgy beszélni, hogy a saját apaságom, a saját apám, de azért, mikor családot alapítunk, akkor ez anya-apa közös feladata, és mindig hozzáteszem, hogy egy jó apa, aki megtalálja az apa szerepét, az nagyon sokat tud segíteni az anyának is, hogy ő is jó anya lehessen.
Milyen érdekes, amit mondta, hogy nem volt, ez nem volt tanítva, szóval, hogy erről kevés szó esik, hogy hogyan válunk apává. Eddig mi volt az apák megítélése? Szóval mi volt az általános hozzáállás az apasághoz?
Hát ugye azt hiszem, hogy ezt nagyjából mindannyian tudjuk, hogy körülbelül a 20. században az apa szerepe arra szűkült, hogy eltartsa a családot. És ugye ki is alakult ez, és ezzel óriási terhet is raktunk mind az apákra, mind az anyákra. Ugye a gyerekekhez azért igazából az anyák értenek, ugye biztos mindenkinek fülébe csengenek ezek a mondások, hogy jönnek az anyai ösztönök, a hormonok, és akkor egy anya tudja, hogy hogy kell megfogni egy újszülöttet, ha beteg, ő tudja ápolni. Most az a megdöbbentő, hogy ez abszolút nincs így. Tehát mindenféle pszichológiai kutatás azt mondja, hogy már egy csecsemőt is a szoptatás kivételével egy apa ugyanúgy el tud látni, mint egy anya, ami ugye egyrészt nagyon fontos a csecsemőnek, mert ugye neki ő úgy születik, hogy keresi apát, anyát, tehát mindkettőre szükség van. Az apának is fontos, de hát az anyáknak is, én mindig hangsúlyozom, hogy egy picit levegyük ezt a terhet a vállukról, hogy nem igaz. Tehát ha beteg a gyermek, ha sír a gyermek, nem igaz, hogy mindig anyának kell megoldania, mert ott van egy apa is, vagy ott lehet egy jó apa is az anya mellett.
Az apai ösztönök, azok el lettek nyomva az elmúlt évtizedekben? Ön hogy látja?
Hát abszolút. Én azt gondolom, hogy ez teljesen triviális. Tehát én most beszéltem a mi beszélgetésünk előtt egy órával egy úrral, aki egyre több időt tölt a pici gyermekével. Ugye onnan indultunk, hogy ő is ugye munkamániás, a gyermeke mindig az anyával volt, ugye esténként látta, hogy szoktuk ezt mondani, fényképről ismerte a gyermekét, és egyszer csak fölébred benne, hogy hát ez így valahogy nem oké. És elkezdtünk dolgozni ezen, hogy építse vissza a kapcsolatát a gyermekével, és most mondta nekem, hogy eltöltött 2 napot, egyedül volt a kisfiával, a felesége továbbképzésen volt, és azt mondja, elindult dolgozni, és rendesen gyászt élt meg, tehát úgy érezte, hogy valami nagyon fontos hiányzik neki, ami eddig ott volt. Ugye ez teljesen ösztönös dolog, tehát a férfiakban ugyanúgy ott van ez az ösztön, hogy a gyerekemről gondoskodjak, kötődjek hozzá, és igen, nagyon jól fogalmazott, ezt elnyomtuk, ezt több generáció elnyomta magában, egy igazi férfi, az nem foglalkozik.
Macsókultúra, igaz?
Macsókultúra, ami ugye hozzáteszem, hogy nem férfias, ezt mindig hangsúlyozom, akármilyen furcsa, mert egy gyerekről való gondoskodás, az nagyon férfias dolog. Uh-huh.
Nagyon fontos szót mondott az előbb, a gyász érzését. És muszáj, hogy szóljak az elvált férfiakért is. Tehát, hogy amikor nincs egy elvált férfival a gyerek 3-4 napot, akkor egy ilyen gyász tud kialakulni. Egy ilyen általános bűntudat és gyász keveréke. Ezzel mi a helyzet? Hogyan tud segíteni egy ilyen közösség ezeken az ösztönökön és ezeken az érzéseken?
Hát minden eszközzel próbálunk, tehát egyik fő témánk ez, és szeretném hangsúlyozni, hogy maximális támogatója vagyok a váltott gondoskodásnak, tehát ez arra vonatkozik, hogy ha már megtörténik a válás is elkerülhetetlen, akkor mindenkinek 50-50% hozzáférése legyen a saját gyermekéhez, természetesen ugyanennyi kötelezettséget jelent, rugalmasan, tehát én semmiféle ilyennek nem vagyok híve, hogy ennyi napot itt, ennyi napot ott, csak az a lényeg, hogy apa, anya ne háborúzzon a saját gyermekért, mert ahogy mondta is, ennek igenis a mai világban az az eredménye, hogy 80%-ban az anyákhoz kerülnek a gyerekek, ami egyébként nekik se jó, mert hát elképesztő teher egyedül gondoskodni egy gyermekről, de nagyon sok apa megtörik, gyászt él meg, és hogy mennyire bonyolult ez a dolog, én voltam egy konferencián, amelyik erről szólt, és úgy higgy el, hogy a résztvevők fele, legalább fele hölgy volt, mint kiderült az új párok. Ugye, akik ugyanúgy megszenvedik ezt, hogy a férjük, vagy új párjuk nem jut hozzá, nem láthatja a gyermekét, ezért nagyon sok pár halogatja például a gyermekvállalást, mert azt mondja, hogy még nem zárul le a bírósági pereskedés, addig a férje képtelen arra, hogy még egy gyermeke szülessen. Tehát ez nem férfi probléma, ahogy fogalmazott is, ez egy társadalmi probléma, amit nagyon, nagyon komolyan meg kellene oldani.
Ugye ezt nagyjából lekövetik most már a jogszabályok is, tehát most már egy apának ugyanannyi joga van a gyerekkel lenni, mint egy anyának. Viszont azt amellett sem mehetünk el, hogy ugye vannak időszakok egy gyerek életében, amikor jobban kötődik az anyjához, aztán az apjához. Ezeket hogyan lehet áthidalni? Szóval van-e ezekre jó metódus, vagy minden egyedileg kezelendő?
Vannak általános szabályok, például a kötődésnél nagyon jól tudjuk, hogy az apához ugyanúgy kötődik a gyermek, tehát a gyermeknél már a várandóság alatt kialakul az apával egy sajátos kapcsolat és az anyával. És természetesen ez teljesen normális, ugye nekem is vannak gyermekeim, hogy a gyerekek bizonyos időszakokban inkább anyásak, inkább apásak, ez változik is, hullámzik, de igazából nincs különbség a kettő között. Tehát ugye ez nagyon álságos, mikor azt mondjuk, hogy hát még pici a gyerek, most az anyára van szüksége, aztán majd jöhet az apa, ez mindenféle pszichológiai tudásunknak ellentmond, ez nem igaz. Tehát igenis vannak általános módszerek, ugye amit mi fontosnak tartunk, hogy egy gyerek minőségi időt töltessen apával, anyával, tehát ne csak egyáltalán találkozzanak, vagy lássák egymást, tudom, egy szombat délután, hanem az idő az ő kapcsolatukról szóljon. Ott fontos dolgok történjenek, ott elmondhassák egymásnak a dolgaikat, együtt aludhassanak, együtt ehessenek, gondoskodhasson az apa és a gyermekről. Tehát ha már válás van, akkor mindent el kell követni, hogy ez egy arányos minőségi kapcsolat legyen. Egyébként én nagyon sokat dolgozom válás megelőzésen, tehát van nagyon sok ilyen esetem, ilyen párokkal dolgozom, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ez egy hatékony műfaj. Tehát ha ebbe több energiát tennénk, ugye, hogy társadalmi szinten a válás megelőzésben, én szerintem nagyon sok házasság megmenthető lenne.
Térjünk vissza még az APA coachingra, ugye ez a vállalati, az APA Akadémia vállalati programja, ez pontosan mit akar? Szóval itt ilyen mondások vannak, hogy a jövő vállalatai az apák támogatói, ez érthető. Egyébként erre már van példa, nem? Tehát, hogy a vállalatok azért most már adnak akár a gyerek születésénél adnak nem tudom mennyi időt egy apának is.
De sok vállalatnál megjelent ez az apai szülési vagy születési szabadság, igen, illetve pótszabadságok.
Szóval az APA coachingról beszéljünk egy picit, ez pontosan mit akar?
Hát ugye ez egy nagyon fontos rész, tehát arra jöttem rá az elmúlt 20 évben, hogyha a munkamagánélet egyensúlyt egy apánál nem tudjuk beállítani, akkor fölöslegesről a modern apaságról beszélnünk, mert nincs helye, nincs ideje, hogy megélje ezt az apaságot. Tehát mindennek az alfája és omegája az, hogy valahogy a munkakultúránk változzon, tehát ne legyen az, hogy egy kisgyerekes apa látástól reggeltől estig csak dolgozik, és nem látja a gyermekét. Tehát mi elkezdtünk a vállalatok felé nyitni, és nagyon sok pozitív példánk van. Ugye ez úgy néz ki, hogy eleve a vállalatoknál nagyon sokszor ezt a szemléletet kell meghonosítanunk, hogy az apákra ugyanakkor a szüksége van a gyereknek. Tehát mi beleütközünk ebbe, amiről beszélgettünk, hogy művelt, iskolázott emberek is felhúzzák a szemöldöküket, hogy hát hogy miért kellene, hát otthon van az anya abban az időszakban, majd apa később csatlakozik.
És ez az erős patriarchális gondolkodás, ez még azért bennünk van, igaz? Azért erre szükség lesz némi időre, hogy ezt kiöljük.
Erre itt abszolút idő van, és türelmesnek kell lenni, mert nem tett senki erről, tehát ez volt a csapból is, hogy így működik a világ. De azért nagyon sok pozitív példánk van, ugye ami a legfontosabb, hogy hogy a vállalati kultúra ezt belássa, hogy az apákat is haza kell engedni, és csak nyer vele a vállalat. Tehát, hogyha egy apa kiegyensúlyozott, akkor sokkal jobban teljesít. Uh-huh. Az apa, ugye, aki kialvatlan, aki beszorul a család és a munkahely közé, az nem lesz egy profi vezető vagy egy profi szakember, akkor meg a betegállományok száma. Én sajnos tudok nagyon sok olyan esetet, hogy nagyon komoly szakemberek elhagyták a vállalatukat azért, mert nem volt elég rugalmas. Uh-huh. Tehát mi ezen próbálunk változtatni, hogy ez a szemlélet jelenjen meg, és hogy a vállalatok ne féljenek ettől, mert csak előnyük származik belőle, hogy ezek lojális szakemberek lesznek. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy jön a gyermek, semmi baj, megváltoztatjuk a munkarendet, rugalmasabbá teszünk, az a lényeg, hogy te otthon is megállhassd a helyet, és hogy ne hagyd el ezt a céget, és hogy mi számítunk rád. A másik az apák felkészítése. Tehát azt látjuk ugye, hogy az apák jelentős része, egyébként ugyanúgy, hogy az anyák is, felkészületlenül lesz szülő. És kapkodjuk a fejünket, ugye, hogy mivel jár ez, apának lenni. Nagyon fontos, hogy mi praktikusan, pragmatikusan felkészítjük az apákat, hogy igenis mivel jár ez, mi fog megváltozni. Tehát egészen konkrét kérdésekbe megyünk bele, hogy hogyan, ugye felszokott merülni ugye az apás szülés kérdése, mit tud egy apa, mit nem tud egy apa, ezekkel meg kell küzdenünk, ugye, hogy fogja meg azt a gyereket, bejön a szexualitás kérdés, ami szintén egy nagyon fontos dolog, ugye nagyon sok párkapcsolat megy tönkre, félreértések miatt. Tehát ezek nagyon izgalmas, egyébként nagyon jó hangulatú beszélgetések, és hát onnan csak, hogy egészen más az, ha egy apa így megy el apai szülési szabadságra, vagy vállal a gyereket, mint ha tulajdonképpen semmit nem tud róla. Mm-hmm.
Az, akiben nem ébredt fel az apai ösztön, ott van az, csak mondjuk annyira elnyomták, akár transzgenerációsan el van benne nyomva, és hordoz magában egy olyan traumát, amitől nem ébredt fel a 9 hónap várandóság alatt az az apai ösztöne. Náluk mi az, ami a leginkább célra vezető és segítség tud lenni?
Hát ugye el kell mondanom, hogy a szemléletem az, én azt szoktam mondani, hogy ahányféle férfi, annyiféle apaság. Egyébként az anyákra is ugyanez igaz, és az anyákra is igaz, hogy náluk se feltétlen ébredt föl rögtön az anyai ösztön, és ezzel nincs semmi gond. Mindenki másképp válik apává, tehát kitűnő apák, anyák lehetünk úgy is, ha ez fokozatosan jelenik meg. Én az apáknak abban szoktam segíteni, hogyha úgy érzik, hogy nem tudnak kapcsolódni. Persze ez ugye párkapcsolati kérdés, és mindig meg kell nézni, hogy anya hogy gondolkodik erről, mennyire támogatja, stb. Stb. De azt szoktam mondani az apáknak, hogy fogják fel a gyerekükről való gondoskodást, együttlétet játéknak. Fogják fel úgy, hogy legyen ez egy öröm, legyen ez egy relaxáció az életükben. Tehát amikor hazamennek hogy ennek a munkahelyükről, akkor ne úgy fogják fel, hogy a gyerekemmel most valami hiper-szuper apa programot kell végrehajtanom, hanem egész egyszerűen csak érezzék magukat jól velük. Uh-huh. Itt egyébként az apai játéknak központi szerepe van. Azt tudni kell, hogy az apák a játékon keresztül kötődnek a gyerekekhez, játékon keresztül is, de az nagyon meghatározó. Tehát nagyon sokszor azt mondom az apának, hogy mesélj a gyerekednek, és játsz a gyerekeddel, és érezd jól magad. Tehát legyen közös élményetek. Tehát semmiféle feszítő apai feladatot nem adok. Természetesen a cél az, hogy utána ez az apa gondoskodjon arról a gyerekről, és kivegye a részét a nevelésnek minden szegletében. De van egy ilyen megértő fokozatos bevezetés, és abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy senki ne ijedjen meg ettől. Ez abszolút normális, hogy más-más időpontban jelenik meg ez az apai kötődés, apai ösztön. Attól függ, kik vagyunk, milyen élettörténetünk van. Tehát nincs ezzel semmi probléma.
Mi lesz a következő rendezvény témája?
Mindig több tematikus rendezvényünk van. Kronológiailag megpróbálunk minden érintettet megszólítani. Van egyszer az apaság születése előadásunk, tehát amikor arról beszélünk, hogyan válunk apává, mindig párokat várunk, ahogy mondtam is, tehát annak örülünk, hogy ugyanannyi hölgy, mint úr ül ott a sorok között. Ezek beszélgetős előadások, tehát el lehet mondani, föl lehet tenni a saját kérdéseket is. Nagyon-nagyon fontos a kamaszkor előadásunk, kamaszkor cunami előadásunk, így hívjuk, és a harmadik nagy elemünk pedig a munkamagánélet. Tehát ez a három előadás lesz elérhető most tavasszal, ahogy közeledik a apák napja, ugye az június harmadik vasárnapja, tehát június elején, mostani terveink szerint június 8-án lesz egy nagy apakonferenciánk, de szintén szeretettel várunk mindenkit. Ezek hamarosan fönt lesznek, de addig is azt szeretném mondani, hogy ha valakit érdekel a téma, YouTube-on, TikTokon is, ha rákeres az Apa Akadémia kifejezése, fönt vannak tematikus videóink, és ha bárkinek bármilyen kérdése van, igyekszünk záros határidőn belül reagálni, tehát örömmel várjuk ezeket is.
Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm, és tényleg ugye a jelszavunk az, hogy adjunk bele több apait, és azt szoktam mondani, hogy az apaság tényleg nagyon férfias dolog, és hozzáteszem rögtön, hogy én nekem az a hitem, hogy az apák támogatásával tudjuk ma az anyákat is a leginkább támogatni.
Léder Lászlóval, az Apa Akadémia alapítójával beszélgettünk. Ennyi volt már a szabad esés. Czoller Andi nevében is búcsúzom, találkozunk holnap is, legyen szép estétek, szevasztok!